furaš nám. Oni češik byt pukám. Boďte u Nemcom ju uznám. Ty s tobou dokšavu tam. Bík dolčen dyleť kurutom. Oz ezüst forrás tövén, mondd e boldog szép csoportban, ott találok téged én. Ott igen, ott lesz engem, az élet forrásinál. Okurásnál ott találom, ott vár ránk sok kedvesünk, kiket a tisztább világnak fényiben megismerünk. Ki lángja égi dalnak, felhangzik dics himnuszunk. Csak te nem örvence annak, hogy majd ott találkozunk. Ott igen, ott lesz tengem, az élet forrásinál. Ó, hogy örvend vár a lelkem, így viszont látásra már. Mond, találkozunk-e végre az atyai ház lén? A küszöbről visszanézve, majd téged kereslek én. Ott a koldus drága bére, tiszta élet üdv velem. Jézus keblén tiszta béke, így békét te nem keresd. Ott igen, ott lesz tengem, az élet forrásinál. Ó, hogy örvend vár a lelkem, így viszont látásra már. Adj hálát, adjunk az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének, oldalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek. Hála te légyen, mennél inak.
Menjen édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel borulunk le előtted, és magasztalunk ezért a mostani alkalomért, hiszen olyan jó, hogy még szól az igéd, és mi itt lehetünk, figyelhetünk rá, hiszen amikor az igét halljuk, akkor veled vagyunk együtt. Akkor átéljük, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy arra méltóztatsz, hogy itt legyél velünk. Olyan megtiszteltetés ez nekünk, hiszen Uram, nem vagyunk rá méltók, mint ahogy a kapernaumi százados átérte, hogy nem méltó arra, hogy te belépj a házába. Hát Uram, mi se vagyunk méltók arra, hogy itt legyél velünk, hogy bejöjj az életünkbe, és köszönjük, hogy a te nagy kegyelmedből, drága szeretetedért mégis megteszed. Hisz azért jöttél, hogy könyörülj rajtunk, hogy megments. És te kész voltál az életed is odaadni a Golgotán, Uram. Ilyen értéknek, ilyen kincsnek látsz minket. És szeretnénk ezért magasztalni, dicsőíteni a te neved, és neked szánni az életünket, hogy rólad szóljon, és használd fel a te neved dicsőségére, a te országodnak a munkálására. És Urunk, kérünk, hogy úgy formálj most minket ezen alkalom által, hogy egyre jobban te ábrázolódj ki bennünk, hogy a régi emberünk valóban ott meghalljon a kereszten, és az az új, az a tőled kapott, az a Krisztusi kezdjen el egyre jobban erősödni, növekedni. Mert Uram, erre van szükség, hogy Krisztusi emberekként élhessünk ebben a világban. Ez oly sokaknak szükség van útmutatásra, segítségre. És Uram, hadd lássák meg, hogy te vagy a segítség, és könyörülj, hogy az életünk rád mutasson. Könyörülj, hogy egyénenként és mint közösség, mint gyülekezet és mint egyház lehessünk igazán só, igazán világosság, hogy ne veszítsük el az ízünket, Uram, hanem végig sók maradhassunk, hogy ne kelljen kidobni minket, és hogy mint lámpa se rejtsük el a fényünket, hanem világítsunk ebben a világban. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled, és szent lelked igéd által most áldást készítettél a számunkra, és ad, hogy ezt megragadjuk hittel, és formáljuk úgy, hogy éljük is azt, amit hiszünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Máté evangéliuma 14. fejezetéből olvassuk és hallgatjuk az ígét. Máté evangéliuma 14. fejezetének az első 12 verséből szól most hozzánk az Úr. Máté 14.1-től. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak: ez keresztelő János. Ő támadt fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vettette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás kedvéért. János ugyanis azt mondta neki: nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Azt pedig anyja unszolásának engedve így szólt: add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben. Elhozták a fejét egy tálon, átadták a lánynak, ő pedig odavitte anyjának. Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták Jézusnak. Azt látjuk, hogy olyan csodálatos az Úrnak a kegyelme, hogy mindenkit keres. Ezért olyan megdöbbentő, hogy ezt a Heródes negyedes fejedelmet is újra keresi az Úr. Nem mondott le róla, és ad neki lehetőséget arra, hogy találkozzon az evangéliummal. Mert azt olvassuk, ugye, hogy Heródes meghallotta Jézus hírét. Tehát ha Jézusról beszéltek neki, akkor az evangéliumról beszéltek. És ez számomra tényleg fantasztikus, hogy kap még egy lehetőséget. Ez a Heródes megkapja Istentől azt, hogy hall Jézusról, és dönthet, hogy mit kezd ezzel a hírrel. És ez annak a fényében is egy fontos üzenet, hogy ugye Heródes apja volt az úgynevezett nagy Heródes, bár nem tudom miért nevezik és nevezzük nagynak, ugye ha csak ugye a betlehemi gyermekgyilkosságra gondolunk, ugye, hogy amikor megtudja, hogy az Istentől megígért király megszületett, akkor az a felelet, hogy elküldöm a katonákat, és minden 2 évestől fiatalabb gyermeket öljenek meg, és ezt nagynak nevezik. Egy gyermekgyilkos. Nem tudom, miért lett ez ráragasztva, hogy nagy Heródes. Mitől volt nagy? Az, aki gyilkolt, és ráadásul gyerekek. És hányszor így van ma is? Nagy. Micsoda nagy királyok vannak, nagy személyiségek, és miért tapad a kezükhöz? Megszentek. Tehát ezeket végig kell gondolnunk, és helyre kell tenni. És mégis azt látjuk, hogy ennek ellenére Isten erről a dinasztiáról nem mond le. Ő is megkapja, amit az apja megkapott. Ugye, mert az apja is azt kapta meg, hogy mennek Jeruzsálembe a bölcsek, hogy megszületett egy nagy király, aki tényleg nagy volt. A királyok királya. És ugye ennek a Heródesnek az apja az úgy reagált, hogy meg akarja öletni, és most ez a Heródes, ugye a fia, szintén kap egy lehetőséget. Hall Jézusról, de vajon mit kezd ezzel? Ő is úgy fog tenni, mint az apja? Ő is megszabadul Jézustól, vagy esetleg ő nem is foglalkozik vele, vagy esetleg fölteszi a kérdést, hogy ki lehet ez, és komolyan elkezdi keresni ezt a Jézust. Ugye tehát hall egy hírt Jézusról. Elmondják neki, hogy miket tesz ez a Jézus.
És megtörténhet, hogy olyan emberek is beszélnek neki Jézusról, akik maguk átélték a munkáját az életükben. Talán egy olyan, akit meggyógyított valamiből, vagy megszabadított egy megkötözöttségből, és elmondták, hogy király, hát ez a Jézus hatalmas, ez a Jézus hat. Meg a Jézusnak van hatása. Isteni erő munkálkodik benne. Mert a Jézusra oda kéne neked is figyelni. És olyan mit kezd vele, mit kezd ezzel az információval. De mondhatnám úgy is, hogy hallott Jézusról, hogy hallott egy prédikációt valahol, és mi is hallunk, meg olvassuk az igét, de mit kezdünk ezzel? Hogy reagálok én a Jézusról szóló hírekre? Milyen választ adok rá? Mert Heródes is átéli, hogy valami kell ezzel a Jézussal kezdeni, valamit kell válaszolni. Nem engedheti el a hírt a füle mellett. És azt látjuk, hogy azok alapján, amit mondanak neki, egy véleményt fogalmaz meg Jézusról, hogy ő kinek is gondolja, azt mondja, ez keresztelő János, ő támad fel a halottak közül. Ezért működnek általa a csodatevő erők. Tehát amikor hall valamit Jézusról, ezt próbálja maga módja szerint, a maga elképzelése szerint magyarázni. És nem jár utána. Nem indul el, hogy nézzük meg, ki ez a Jézus, majd én személyesen meghallgatom. Nem megy utána. És ez számunkra is egy fontos, hogy ott van-e bennem, hogy nem elég az, amit mástól hallok. Nem lehet arra támaszkodni csupán, amit mások mondanak, hanem nekem Jézus személyesen kell megismernem. Ugye eszembe jut, pár éve beszéltem is alkalmakon a Bambi című könyvről. De amit hát a legtöbben úgy tartanak nyilván, hogy egy kisgyerekeknek szóló könyv, ami teljesen nem így van. Tehát az egy komoly felnőtt olvasmány, és rengeteg elgondolkodtató dolog, merem úgy is mondani, hogy üzenet van benne. És érdemes elolvasni, és a Bambi, ő egy fiatal őz, még néhány hónapos, az anyja sokat beszél neki arról, hogy különféle veszélyek vannak, vigyázz, és ugye mindig úgy beszél ő, meg a többi őz, meg az állatok az emberről, hogy ő. Hogy ő a veszély, vigyázz, és nem tudja Bambi, hogy ki az, meg mi az a veszély, és egyszer átéli, hogy kint vannak a réten, és egyszer csak egy nagy dörrenést hall, és az egyik őz lövést kap, elvágtat, összeesik és elpusztul, és Bambi aztán nem tudja, mi történt, de amikor elmegy arra a helyre, ahol az az ősz összeesett, akkor látja, hogy valami megsebesítette és elpusztult, és fogalma sincs, hogy mi ez, és akkor van az erdőn az őzek közt egy úgynevezett öreg herceg. Ugye a legtapasztaltabb őz, a legidősebb őzvak és legtapasztaltabb, és úgy hívják, hogy az öreg herceg. És akkor ez az öreg herceg oda megy Bambihoz, és ő kérdezi, hogy ez mi? Ez ő? És akkor a herceg azt mondja neki, hogy szimatolj, láss, hallgass, és tanuld meg magad. És tanuld meg magad. És ezt úgy értettem meg, hogy nekünk is fontos, hogy igen, magam. Hogy az Isten dolgai után magammal kell utána járni. Hogy én magam tanuljam az ígét és kutassak. Ne legyen elég annyi, hogy valakitől hallok valamit. Hanem járjak utána. Mondhatnám még azt is, ugye, ahogy a népmesék sokszor zárulnak, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Ugye, de ez igaz a hívőre, és nem azért, mert nem hiszi, hanem azért, mert jobban meg akarom őt ismerni. Meg arra akarom ráépíteni a hitem az életem, amit én találok, amit az igéből nekem személyesen mond az Úr. Persze nem azt mondom ezzel, hogy nem jó elolvasni mások gondolatait, de ne csak arra támaszkodjunk. Ha ne legyen ott, hogy igen, nem értem, kutatom, utána járok, más helyen mi van megírva. És nem látjuk ezt Heródesnél. Nincs benne ez, hogy igen, én személyesen akarom megismerni, csak kap egy információt, aztán arra valahogy reagál. Tehát elintézi egy véleménnyel. És ezt követően az evangélista elkezd ugye, beszélni a keresztelő Jánossal történt dolgokról. Tehát Heródes így magyarázza, ez keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatevő erők. És tehát azt látjuk, hogy van egy esemény az életében, van egy, ahogy később majd látjuk, egy gyilkosság, ugyanúgy, mint ahogy az apja életében. Ő ezt úgy próbálta eltüntetni, ne beszéljünk róla, meg az idő megoldja, ugye? Nem volt őszinte magával, se nem vallotta meg, hogy bizony, itt vétkeztem Isten ellen, és nem mondta, hogy gyilkos vagyok. De ott félre söpörte, és azt gondolta, ez megoldás. Ha nem beszélek róla, elhallgatom, úgy tüntetem be fel magam, mintha minden rendben lenne az életemben, akkor majd megoldódik. Ugye? Akkor majd megoldódik. És kiderül, hogy amikor hall Jézusról, egyrészt ez a eltemetett esemény, ez a felszínre tör, egy ilyen babonás félelem fog előjönni belőle, és azt gondolja, hogy az a János, akit ő megölt, azt támad föl. Ez egy kicsit ugye előhozza, hogy azért a zsidók közt is valamilyen szinten ugye ott volt, hogy hittek, voltak akik hittek ugye a feltámadásban, és ugye Heródes azt gondolja, hogy ez a János támad föl. Tehát egy babonás félelem, és talán benne van az is, hogy hát ha ő támad föl, ha föltámad, akkor még lehet, hogy el fog velem számolni. Ugye? Lehet, hogy el fog velem számolni. De olyan érdekes, hogy mindez nem viszi oda, hogy akkor keres. Tényleg ő az a Jézus vagy ez egy más személy, és nem akarja oldani a problémáját. Nem keresi Isten. És ez a kérdés, mit teszünk mi a problémáinkkal, eltemetjük a mélyére, a szívünk, a lelkünk mélyére, ne kelljen róla beszélni, de elő fog jönni. Elő fog jönni. Igen, egy darabig lehet úgy csinálni, hogy úgyse tudják, azt mondok, amit akarok, de elő fog jönni. Föl fog törni a mélységből, és mi történik, hogy Heródest kezdi rágni, és egy félelembe taszítja. Másrészt azt is látjuk, hogy ezzel próbálja elintézni Jézusnak a dolgát, hogy ez keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, ezért nem kell vele foglalkozni. Majd, ha föltámadt, aztán csak eltűnik, megoldódik, nem kell vele foglalkozni. És tehát így próbálja a lelkiismeretét valahogy feloldani, megbékéltetni, ahelyett, hogy élne ezzel a fantasztikus lehetőséggel, hogy Isten keres engem, az nem véletlen hallottam erről a Jézusról, menjek és próbáljak vele találkozni, és azt meg különösen nem látta meg, hogy tehát ahogy él, amiket tett, arra Jézus a megoldás. Oda mehetne, ő is, mint gyilkos, Jézushoz. És ezt követően elmondja Máté, hogy mi is történt korábban, és azt látjuk, hogy ez a Heródes elfogadta keresztelő Jánost, bilincsbe verette és bebörtönöztette. Ugye, tehát először ezt olvassuk. De ki volt ez a keresztelő János? Az Úr Jézusnak az útkészítője. Ugye ő volt a Krisztus útjának a megkészítője, ő volt, aki előtte munkálkozott, aki szintén Isten küldött ebbe a világba. Ő volt az, akit Isten adott 400 év után, 400 év profétai csend után az ő népének, hogy végre újra átérték, hogy újra szól Isten. Van, akit nem érdekel, hogy szól Isten, meg van, aki annak örül, ha nem szól Isten. Nagyon sok zsidó annak örült, ha nem szól Isten, szerintem Heródes is annak örült, de voltak olyan csoportok, akik várták, hogy szólna már Isten, hogy adna már egy prófétát, és akkor adta keresztelőt, aki ugye elmondta hozzá bűnbánattal a kitérő népnek, hogy nem én vagyok a Krisztus. Nem engem küldött az Isten, mint megoldás, utánam jön egy erősebb. Utánam jön, aki erősebb. És még arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam, vagy megkössem. Tehát valaki jön utána. És hát bizony nem mindenki hallotta ezt meg, Heródes sem, és azt látjuk, hogy ezt a János elfogadja. Persze nem azért, mert a Krisztusról tett bizonyságot, nem azért, mert proféta volt, hiszen olvasunk olyat, hogy egy bizonyos szinten még tetszett is Jánosnak a szolgálata Heródesnek, mondhatnánk, hogy tetszett egy darabig. Ugye, mert sok ember van, hogy igen, tetszik nekem akár Jézus, mint láttuk is az evangéliumban, tetszik egy darabig, de amikor Jézus olyan dolgokat mond, akkor már vannak, akiknek nem tetszik. De látunk a saját életünkben is, tetszik egy igehirdető, tetszik egy gyülekezet, de amikor a lelkész olyan dolgokról beszél, ami engem érint, és arról lenne szó, hogy változtatni kéne az életembe, akkor már nem tetszik. Ugye? Ha bele mert szólni az életembe, olyat mond, hogy valamit másképp kéne, meg valami gond van, az már nem tetszik. Tehát Heródes egy idő után elfogadja Jánost, mégpedig azért, így olvassuk, mert Fülöpnek a felesége Heródiás kedvéért. És itt látjuk meg, hogy nagy bűn és gubanc van Heródesnek az életében, sőt mondhatnám azt, hogy ez a Heródes egy függő ember. Tehát az egész történetet nézzük, akkor mondhatom azt, hogy ez egy szexfüggő ember. Ugye a női testnek a függvényében él. Egy női test határozza meg az ő döntéseit, és egy női testtel bármit el lehet nála érni. Tehát ez egy függő ember, nem csak alkoholista a függő, hanem vannak más függőségek is, és látjuk, hogy ez az ember igenis rab. Tehát miről van szó? Heródesnek van egy másik testvére, vagyis van egy testvére Fülöp, illetve van még egy harmadik is, és hát ugye Heródes elszerette ennek a Fülöpnek a feleségét, Heródiást, vagy fordítva, lehet, hogy a Heródiás ugye hálózta be ezt a Heródest, hogy emellett a Heródes mellett még inkább lehet valaki, ugye, mert sokszor úgy van, ugye, hogy hát igen, ezzel a férjel, ezzel a feleséggel nem tudtam lépni, akkor majd váltok. Másfelé, egy másik kapcsolatba, mert ott majd lehetek valaki, ott majd meg tudom mutatni. A lényeg az, hogy Heródesnek volt egy felesége, akit elbocsátott, illetve ugye ennek a Heródiásnak meg Fülöp volt a férje, de ő is ott hagyta ugye a férjét, és most együtt élnek. És számukra ez ugye nagyszerű, ebben semmi kivetni valót nem találnak. Nekik ez a trendi. Ugye? Ez a trendi, el is mutatja, hogy Heródes már inkább a nem zsidó norma szerint igazítja az életét, mint sem, hogy a zsidó törvény, az ige határozná meg az ő tetteit. És mi történik? Ugye erről tudomást szerez Keresztelő János, és azt mondja a királynak, hogy nem szabad együtt élned a testvéred feleségével. Nem tudni pontosan, hogy ez hogy történt, ugye, hogy csak üzente, tehát egy nyilvános beszédben ezt megmondta, és aztán ugye elvitték a hírt, vagy személyesen találkozott a királlyal, és úgy mondta meg neki. De a lényeg az, hogy úgy belegondolunk, hogy az egy királynak megmondani, egy királynak megmondani, egy vezetőnek megmondani, hogy erkölcsi bajok vannak az életedben, hogy ez nem felel meg az Isten igényének, ez nem kis bátorságra van. És azért gondoljuk végig, hogy János helyébe, vagy akár a mi helyzetünkbe, bizony oda mernénk-e, vagy merünk-e menni egy vezető el, és azt mondani, hogy hát ha te nagy hívőnek, kereszténynek mondod magadat, nézd meg. Ez nem egyezik az Isten igényével. Itt valami defekt van. Ezt nem szabad így. És közben kiállsz, hogy te nagy hívő vagy. De tehát óriási dolog, hogy Heródesnek János ezt megmondja. És ugye az jutott eszembe, hogy ugye lehet, hogy bennünk is ez megfogalmazódik, de valaki azt mondja, te, hát ne avatkozz abba bele. Hát ugye egy királynak hogy mondanád meg, lecsapja a fejedet. De inkább ne figyelj, oda neked ehhez nincs közöd. Nem itt vagyunk sokszor. Hogy látjuk a sok nyomorúságot, de valaki azt mondja, ne szólj te bele. Te hallgasd el, majd megmondja más, mert mennyi bajunk lesz belőle. És mondjam azt, hogy Jánosnak ez volt a, ez egy pozitívum volt az életében, hogy nem volt senki olyan, aki azt mondja, hogy te János, ne szólj bele. Hanem igen, ismerte képviselni az Isten igéjét, az Isten akaratát, és nem féltette az életét. Nem azt mondta, hogy hát igen, de az életem az többet ér. Nem tudom, hallotta-e, amit az Úr Jézus mondott, ugye, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti, aki pedig elveszíti az életét, értem, és az evangéliumért, az megtartja azt. És János ezt választotta, hogy elveszítette az életét. Persze akkor még nem tudta, hogy milyen büntetésre számíthat Heródestől. Tehát mit látunk, hogy amikor itt van, nem szabad együtt élned vele, akkor van egy ilyen, hogy Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották, tehát ilyen kettőség volt benne, megszabadulnék tőle szívesen, de a nép hogy fog erre reagálni, hiszen prófétának tartja, és hát a népnek azért van beleszólása az ő uralkodásába, de ma is így működik. Azt kell mondani, amit a nép akar hallani, mert ők fognak szavazni, ugye, és tőlük fog, hogy újra megválasztanak, vagy nem választanak meg, és valahogy Heródes is odafigyelt, hogy igen, én úgy megszabadulnék tőle, de ez lehet, hogy rossz pont lesz a népnél, akkor inkább egy darabig eltűröm. De úgy tűnik, hogy volt valaki, aki nem akarta eltűrni, mégpedig Heródiás. És ebből az egészből az is lejön nekem, hogy itt Heródiás egy erős személy, itt ő a főnök, ő viseli a kalapot. vagy hordja a nadrágot, de már nadrágot nem mondok, mert ma már ugye a nők többsége hord nadrágot, úgyhogy maradjunk a kalapnál, de még lehet, hogy az se jó, mert ebben a nagy melegben ugye hordunk kalapot, de értsük jól, ugye, amit mondok. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Heródiásnak, tehát a Heródes élettársának nagyon a begyébe van János. Tehát így ezt nem lehet, hogy tűrni, hogy egy királynak megmondja egy ilyen áglószakot valaki, még ha proféta is, hogy mi szabad és mi nem. Ugye, mert ezt én döntöm el. Ugye, és ne szóljanak bele az életembe. És mi nem vagyunk királyok, de a magunk területén sokszor mégis úgy éljük meg, nekem ne szóljanak bele az életünkbe. Senki nem mondja meg, hogy nekem mit szabad és mit nem. Majd én alkotok magamnak törvényeket, és tetszik, neked tetszik, ha nem, akkor le is út, fel is út. Ugye, mennyire ott van, hogy majd mi alkotunk törvényeket, de ne te mondd meg, és még az Isten sem mondja meg. És nem érdekel, hogy mi van az igében, mert én ezt így akarom. Vagy ugye itt is nem az merül föl, hogy igen, János mond valamit az Isten igéje alapján, akkor azon gondolkozzunk el, és tényleg ez nem jó van, és akkor oldjuk meg. Ugye ezt a kapcsolatot szakítsuk meg. Lehetne így is. Lehetne így is, de ők a bűnhöz ragaszkodnak, a maguk döntéséhez, akaratához ragaszkodnak, és a helyzetet meg kell oldani, és mi a legegyszerűbb, távolítsuk el a profétát. Meg kell valahogy oldani, de én nem akarok magammal szembenézni, különösen nem akarok változtatni, mert nekem ez így jó. Hát szabaduljunk meg a profétától, Istentől, nem kell Biblia, megsértődöm a lelkészre, nem megyek többet Isten tiszteletre, mert nekem ez így jó. És ugye Heródiás is ezt akarta, ezt az életmódját tovább fönntartani, és azt mondta, akkor inkább távolítsuk el a prófétát. És kivárja azt a lehetőséget, tehát nagyon taktikus, rafinált ez a nő. Tudja, hogy mi a gyenge pontja Heródesnek, és ott fog majd munkába lépni. Így olvassuk, hogy amikor eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Tehát eljött a szülinap. Hát és bulit kell szervezni. Ugye? Mert bulit kell. És ezt tudta Heródiás is, hogy ez a gyengéje Heródesnek, a buli, plusz a nők, és ha beküldi a lányát lengeöltözetben táncolni, az hatással lesz. Az hatással lesz rá. Ugye? Ki és mi van rám hatással? Nem Jézus, nem az ige, nem az, amit ugye mondtak neki, hogy hírt Jézusról, nem az hatott, hanem hat a lengén öltözött lánya. Ugye, meg hat a buli. És ez, hogy születésnap és buli, ez is mutatja meg ez a tánc, hogy Heródes már inkább a római, tehát a nem zsidó szokásokat követte, társadalmi szokásokat, mert ugye ilyen eseményről az Ószövetségben pogányok királyainak az udvarában olvasunk, ugye nemrég Eszter könyvében találkoztunk vele, ugye, amikor Ahasvérus király és nagy lakomát rendez, isznak, ugye, és akkor támad az ötlet, hogy na jöjjön a feleségem és táncoljon lenge öltözetben. És ugye itt is ezt látjuk, hogy egyszer csak ugye Heródiás beküldi a lányát, hogy táncoljon a társaság előtt, és ez megtetszik Heródesnek. De tehát itt is van ugye több minden, és Ugye az egyik dolog, hogy ezt összevetjük, ugye Heródiás lányát Vasti királynéval. Ugye, mert úgy tűnik, hát oké, mit lehet tenni, ezt kérik tőlük. Hát akkor bemegyek és táncolok. De Vasti nemet mondott. Ugye? Tehát ha valaki úgy áll a dologhoz, hogy ugyan már idegen férfiak előtt, már csak nem fogok meg részegek előtt itt magamat mutogatni, akkor lehet nemet mondani. Heródiás lánya, akit Salomének neveznek, ugye, nem mond nemet. Nem mond nemet. És itt is van, hogy tudok-e én nemet mondani. Olyan dolgokra, amiről meg vagyok győződve, hogy Isten előtt nem helyes. Ez nem jó. És tudok-e másképp tenni dolgokat? Itt is Heródes, hogyha valóban hívő lett volna biblikus értelemben, akkor nem rendez születésnapi bulit, legalábbis nem ilyet. Ugye, ahol az ő barátai, vezető emberek vannak, lerészegedünk, akkor másképp csinálja. És ez fontos, hogy én, mint hívő embert, tudok-e másképp ünnepelni, tudom-e másképp alakítani a dolgaimat, vagy engem is fogol ez a világ. Hát ma ez a divat, ezt várják el. Nekem is ugyanolyan bulit kell csinálni, ha kerek évforduló van, ugye, fizetni kell mindenkinek, vagy azt mondom, én másképp. Én erre nemet mondok. Ugye itt Heródia, Salome nem mond nemet, persze, valószínű nem is tud, mert nem szabad ember, hanem az anyjának a függvénye. És itt is előjön, hogy egy szülő milyen irányba segíti a gyerekét, mibe támogatja, mire biztatja. Itt majd később ugye látjuk, hogy amikor a király azt mondja, hogy kérj, amit akarsz, akkor az anyja unszolja, ugye az anyja unszolásának engedve így szól, ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. Tehát lehet, hogy már ez a lányka rájött, hogy bizony hiba volt engedni az anyámnak és megtenni ezt, de már nem tud kitáncolni. Azért, mert az anyja hálójában van, és addig unszolja, addig erőlteti, és mi mibe sodorjuk a gyerekeinket? Milyen irányba, hogy menjetek? Ugye, ez egy fontos kérdés, és jó ezt végig gondolni. Tehát ott van a buli, táncol a lány, és megtetszik Heródesnek, jobban mondva olyan erővel hat rá, hogy már nem tud gondolkodni. Ugye egy király eljut oda, hogy egy táncos lánykának azt mondja, hogy kérj bármit, és megadom neked. Ugye, hogy bármit kér, megadja neki, és még esküvel meg is fogadja. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a helyzet elvette neki az eszét. Ő nem önmaga ura, ő tényleg rab, egy női test rabja. Igen, aztán az is benne van, hogy tehát megmutatja ez a történet, hogy a nőiség is lehet eszköz és fegyver céljaink eléréséhez. Olyan, hogy a nők bizony bevetik időnként, vagy vannak, akik bevetik a nőiségüket fegyverként, hogy elérjenek valamit a férfiaknál. Most ez fontos, hogy a férfi ezt meglátja, és enged, vagy tud nemet mondani. Heródes itt már teljesen nem önmaga, és annyira a hálóba van, annyira rab, hogy nem tud. Tehát nem látja, hogy itt ez fegyver, eszköz, el akarnak érni valamit, és egy ígéretet tesz, sőt megfogadja, és ugye nem gondolt arra, hogy ilyet kérhetnek tőle, hogy a keresztelő János fejét, hogy valakit azt kérik majd, hogy valakit lefejezzenek. És amikor ezt meghallja, elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Ugye, és itt azért át kell azt gondolni, hogy az esküje, tehát lehet erre hivatkozni, hogy az esküje miatt De ha beletekint az Isten igéjébe a 10 parancs, ne ölj! És egy ilyet kértek, hogy öljek még, ha esküvel fogadtam is, hogy megteszem. Én úgy gondolom, ezt fölülírja. Ugye, mert mond Jézus olyat, hogy ti az embereknek a hagyományait megtartjátok, és az Istennek a törvényét meg félreteszitek. Tehát amikor az Isten törvénye erősebb, mint amit én megfogadtam, akkor igenis az Isten törvényét. Tehát mondhatta volna a király, sőt azt kellett volna mondani, hogy kérhetsz bármit, de ezt nem adom meg. Mert Isten azt mondja, hogy ne ölj, és nem akarok gyilkos lenni. Tehát ezt végig kell gondolni, hogy lehet, hogy hirtelen valamit meggondolatlanul megfogadunk, de az Isten igéjében azt látjuk, hogy az helytelen, kutatóval, ígérettől, fogadástól vissza lehet lépni, mert inkább ne vessenek ki, vagy vessenek meg, de én nem megyek szembe az Isten akaratával. De ugye esküje és a vendégek, ha mit fognak szólni? Hát eddig is már mit szólhattak? Mit gondolta, milyen gyenge király ez? Ugye egy táncoló lánka fogja eldönteni, hogy mit fog, hogy mit fog tenni. És hát ugye nem mer változtatni, nem meri kimondani, hogy ezt nem teszem meg, hanem kiadja a parancsot, hogy teljesítsék kérését, és elmennek, lefejezik János, ugye a börtönben, majd elhozzák a fejét egy tálon, és átadják a lánynak, ő pedig odavitte anyjának. Ugye, tehát döbbenet, hogy hova ugye el tudnak jutni. Ugye ott kezdődött, hogy elszerették egymást a házastársaiktól, vagy az egyik a másikat. Aztán nem veszik komolyan, amikor Isten figyelmeztet, jelez, hogy itt valami nincs rendben, és ezen változtass, és most eljutnak oda, hogy megölnek egy embert, hogy gyilkossá válnak. Ugye, amikor engedünk egy dologban a gonosznak, akkor eljuthatunk sokkal mélyebbre. Lehet, hogy csak annyit mond, hogy egy poharat fogj meg, te elmehetsz, ugye, szülinapi buli, elmehetsz oda nyugodtan, te már szabad vagy, neked nem számít, és elmész, akkor azt fogják mondani, csak egy kupicával. De ha elfogadom a kupicát, jönni fog a többi. Egyre mélyebbre fogok jutni. Itt már nincs megállás. Ugye ezek sem tudtak megállni, és eljut odáig, hogy lefejeztetik János. És úgy gondolják, hogy meg van oldva. Meg van oldva. És nincs megoldva, mert hall Jézusról. És akkor előjön, hogy hát ez biztos keresztelő János. A lelki ismerete fog szólni. Nincs megoldva, nincs lezárva. Mi sokszor így gondoljuk, hogy valamit csak félredobunk, valakitől megszabadulunk, és le van zárva. Hát úgy tűnik, hogy nincs lezárva, mert az igazi lezárás az mindig az Úr Jézusnál van. Amikor oda megyek hozzá, elmondom neki őszintén, leteszem a kezébe, és átélem, hogy ő megbocsát, eltörli. Új lehetőséget, új utat kínál a számomra. Aztán lefejezték, megoldottuk, és el se temettetik, ugye ott hagyják. Majd a tanítványok mennek, János tanítványai, és viszik el a holttestet, hogy eltemessék. Megoldottuk, és hát tegyük még hozzá, hogy lefejeztük, megszabadultunk a kellemetlen szemétől. Minden mehet tovább. Megy tovább a szülinapi buli, tehát ugyanúgy isznak tovább, minden tovább, és ugyanúgy megy tovább ez a kapcsolat. Mert azt gondoljuk, hogy őt megoldottuk, és akkor jön a hír Jézustól, hogy nincs megoldva. Kapsz még egy lehetőséget, és mit kezd el vele? Mit kezd el vele? Köszönöm szépen!